Pál apostol írja, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel alá is tud rendelni önmagának mindent. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 372-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 372-es dicséretünknek a legelső versét énekeljük fennállva. 372-es énekünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. El helyünket, testvérek, és keresztelőhöz készülődve hat kisgyermeket fogunk megkeresztelni, keresztelőhöz készülődve énekeljük a megkezdett dicséretünknek a második versét, tehát 372-es dicséret, a második versét énekeljük készülődve a keresztelőhöz. A második vers így kezdődik, ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya, szegény gyarló bűnösöknek bátorítója. Gyülekezetünk hagyománya, hogy egy megáldó Zsoltár verssel kérünk áldást a megkeresztelt kicsinyekre. Ez a 134. Zsoltár harmadik verse. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 134. Zsoltárunkat, annak a harmadik versével kérünk áldást a hat gyermekre és családjaikra. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Megáldjon téged az Isten.
a mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérém, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, folytatjuk a Pál apostol életéről való sorozatunkat. Ott tartottunk, hogy Pált elfogják igazságtalanul, hamis vádak alapján, és a római hatóságok is megbilincselik, viszik őt vallatni. Az igét az apostolok cselekedetei könyvéből, a 22-es fejezetből olvasom, most a 19. versről a 29-es versig. Tehát apostolok cselekedetei 22-es fejezet, 19-től a 29-es versig hallgassuk. Pál apostol mondta, erre így szóltam, uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Eddig a kijelentésig hallgatták Pált, de akkor így kezdtek kiabálni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes azért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki. Hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Amikor pedig a szíjakkal lekötötték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnatok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár? Erre az ezredes oda ment és megkérdezte. Mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Mire ő így felelt, az vagyok. Az ezredes erre így szólt, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta, én pedig már benne is születtem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták, sőt az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár, akit megkötöztetett. Eddig az Úr írott igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a te igédet. Olyan jó, hogy hétről hétre a Biblia szava táplálja a mi lelkünket. A tőled jövő ige az, ami életet ad, bevilágíthat életünkbe, megmutatja, hogy mi az, ami helytelen életünkben, és mik a helyes útnak a dolgai. Te vezetsz bennünket a helyes döntésre, és vonsz magadhoz végtelen szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy olvashatjuk Pál életét hétről hétre, és tanulhatunk abból. Hadd, hogy a mi szívünk fogékony legyen szavadra, hadd, hogy megértsük, hogy mit akarsz velünk, és hogyan kell élnünk ebben a világban. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, hadd kérjünk különösen a betegjeinkért, a mélységben járókért, szenvedőkért és gyászolókért, árvákért, özvegyekért. Hajolj le mindannyiunkhoz szeretettel, végtelen irgalommal. Emelj föl, vigasztalj, légy gyógyítónk és életünk megelevenítője. Hadd, hogy megértsük a Jézus Krisztusban levő evangéliumot, azt a hatalmas örömhírt, amelyet nekünk elveszetteknek küldesz. Hadd értsük meg, hadd szemléljük, és hadd ragadjuk meg hitáltal. Jöjj most közénk, Urunk, és a te igédet tedd élővé, hatóvá, személyessé. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához, mégpedig a megkezdett 372-es dicséretünknek most az 5. versét énekeljük. 372-es énekünknek az 5. versét énekeljük, az 5. vers így kezdődik. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosíts meg elménknek nagy sötétségét.
fel a mi szívünknek hitetlenségét, világos és megelménknek nagy sötétségét. Roncs el a gyűlösségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét.
Bizonságtételem alapígéje írva található a Filippi levélben, Pál apostol filippibeli gyülekezethez írott leveléből egyetlen egy verset olvasok, a köszöntésben már elhangzott, ez a harmadik rész, 20. verse, tehát Filippi levél 3:20. Hallgassuk Pál szavait. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Sok drága történet maradt fenn ránk az újkori egyház történelemből is, amikor Isten nagyon komolyan megmutatta az ő hatalmát, hogy közbe tud lépni népe védelmére. Több olyan esetet írnak le misszionáriusok, amikor valóságos angyalok jelenése, sőt angyali védelem biztosított számukra biztonságot. Az egyik ilyen történet szerint egy olyan benszülött törzs, amelyik már több misszionárius házaspárt megölt, azt vette észre, hogy megint küldtek oda egy családot. Férj, feleség, gyermekkel, benszülött falu egy kis házikójában beköltöztek, hirdették, akarták az Úr igéjét, de tele babonasággal, démonoktól való félelemmel, megkötözöttségben, bűnben, ugye az ördög gyűlöli az Istennek az embereit, az Isten országa népét. A törzs is elhatározta, nem tudták, hogy ugye az ördög indítja őket erre, hogy megölik ezeket a misszionáriusokat is. És minden ezt összegyűltek a ház előtt, hogy akkor bemennek és lemészárolják őket, de azt látták, hogy fényes harcosok, fényes ruhájú harcosok állják, hihetetlen sűrű sorfallal körül azt a házat, és nem tudtak soha bejutni éjszaka a házba. Nappal meg nem merték őket bántani. És egyszer eljött hozzájuk egy benszülött törzstag, és megkérdezte tőlük, hogy hadd menjen be a házba. Hát, jöjjön. Hol vannak elrejtve a ti katonáitok? Néztek nagyot a misszionár, nekünk nincsenek katonáink. De nektek vannak katonáitok. Mi elhatároztuk, hogy benneteket is megölünk, mint az előzőeket, mondta nekik ez a benszülött. Minden este fölvonulunk ide fegyverekkel, és fényes ruhás katonák állnak körbe a házatok körül, és nem tudunk bejutni. Utána felbéreltünk a szomszéd törzsből egy orgyilkost, hogy majd az bejut és megöl benneteket, és ő sem jutott át a ti katonáitoknak a sorfalán. Hol vannak elrejtve? Akkor értették meg ezek a misszionáriusok, hogy Isten éjszakánként angyalokat küldött oda, és megadta azt is, hogy ezek a törzslakók saját szemükkel lássák az angyalokat. Fényes katonáknak látták őket, és nem merték őket megölni. Mikor rájöttek erre, akkor elmondták ennek a benszülöttnek, hogy a mi Istenünk angyalai lehettek azok, akiket ti láttok. Elővették a Bibliájukat, megmutatták neki, hogy mit ír a Biblia az angyalokról. Zsoltárok 34-ben az van, hogy az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Döbbenten nézett a benszülött, majd elment szó nélkül, elmondta a törzs többi tagjának, hogy mit hallott a misszionáriusokról, és onnantól kezdve elkezdtek figyelni arra a szóra, amit ők hirdettek. És nem sok idő múlva a törzs keresztjénné lett. Elkezdett hinni abban az Istenben, aki az ő népért angyalokat is képes küldeni, aki megmenti a benne bízókat. Van két lelki hatalom ezen a világon. Két lelki hatalom, amelyik egymással szemben van. Az egyik az Isten országának a hatalma. a másik pedig a sötétségnek a hatalma. Áldott dolog az Isten népéhez tartozni, és áldott dolog nem az ördög gyermekének lenni, nem a bűnben élni, a sötétségben, nem a magunk útján, hanem azon az úton, amelyet a Jézus Krisztus követése jelent. Amikor Pált elfogják itt a jeruzsálemi templomban, ugye jól megverik, aztán beszédet mond, hogy védje, igazolja magát, azt sem hallgatják végig, a népből megint kitör a gyilkos gyűlölet. Az ezredes úgy véli, hogy hát ez, aki ellen egy nép kiabál, csak valami nagy gazember lehet, kiadja a parancsot, hogy korbáccsal vallassák ki. Abban a korban ez volt a szokás, hogy na jól megkínozni, aztán csak elmondja, hogy mi a helyzet. Úgy gondolta az ezredes, hogy na majd korbáccsal kivallatják, hogy mit is tett ez az ember. Meg is kötözik a várban szíjjal, készülődnek a korbácsoláshoz, és Pál hivatkozik a római polgár jogára. Ez az ókori római birodalomban egy hihetetlen kiváltság volt. Nem volt mindenkinek római polgár joga, kezdetben csak a Rómában születetteknek volt, aztán néhány kisebb városra, tartományra később ezt kiterjesztették. Van, aki beleszületett, egy-egy hivatalnok vagy magasrangú katonatiszt pedig hatalmas pénzért kellett, hogy megvásárolja. Akinek volt római polgárjoga az ókori római birodalomban, annak kiváltságai voltak. Nem lehetett bírósági tárgyalás nélkül csak úgy elítélni. Nem volt szabad megkötözni, megbilincselni. Már itt ugye áthálták a törvényt, mert őt meg is bilincselték, meg is kötözték. Joga volt ügyvédhez, teljes bírósági tárgyaláshoz, korrekt védelemhez, sőt, akinek volt polgár joga, tudhatta, hogy ha valahol őt igazságtalanul bántják a római birodalom határain belül vagy túl, maga mögött tudhatja a római légióknak a támogatását, és mennek a légiók, és őt meg fogják védeni. Amikor Pált megkötözik, és a vallatók már fogják a korbácsot, akkor megkérdezi Pál, hogy hát római polgárként, hát meg szabad-e korbácsolnotok? Tisztelettel beszél itt is, és elállnak a vallatástól a római katonák, szalad a százados az ezredeshez, mondja, hogy ez római polgár, megijednek, hogy egy római polgárt ítélet nélkül sem megkötözni, sem korbácsolni nem lenne szabad. Innentől kezdve végtelen óvatossággal, tisztelettel kezd el bánni Pállal az ezredes és a százados. Hát eddig a mai történetünk, és nézzünk mögéje, mi az, amit tanulhatunk a mai történetből. Az első gondolat, hogy Istennek csodálatos a gondviselése. Mindaz, ami Pál apostol korábbi életében volt, akár a születési helye, iskolái, ugye rabbi képzőt végzett, több nyelven beszélt, minden körülmény azt segítette elő, ami Isten későbbi tervébe beleillett. Milyen csodálatosan bölcs a mi Urunk. Tudta, hogy Pálnak a missziói szolgálat során szüksége lesz a római polgárjogra, úgy intézte, hogy Pál egy olyan városban, Tarzusban szülessen, amelyre ki volt terjeszte a római polgárjog, ő beleszületett ebbe a polgárjogba. Isten intézte végtelen gondviselésében, hogy ha szüksége van erre, akkor fel legyen vértezve a római polgárjog védelmével, kiváltságaival, előnyeivel. Nektek is mondom, hogy Istennek a gondviselése ott van a ti életetekben is. Nem véletlen, hogy hol születünk, melyik nemzetben, melyik városban, kik a szüleink. Higgyétek el, hogy Isten mindent tud. Tudja a körülményeinket, nyomorúságainkat, a mélységeket, a sebeket is. Mindent intéz, hogy neked valahogy titokzatos módon a javadra legyen az. Amikor Isten megtaláljuk, megleljük őt, és visszatekintve az útról, látni fogjuk, hogy mennyi mindenben Isten keze volt, és intézte úgy, hogy a mi életünkben ott lehessen az ő kegyelme, szabadítása. A második gondolat, hogy hogyan használja Pál ezt a polgárjogot. Olyan jó nézni ezt az embert, hogy ő nem egy ilyen beképzelt gőgös valaki, aki dicsekedett volna eddig mindenütt, hogy hát ő római polgárjog, ő egy elitebb polgár a római birodalomnak. Sehol nem dicsegedett, nem hencegett vele, nem élt vissza a polgárjog adta előnyökkel és jogokkal, kiváltságokkal. Itt azonban, és ebből is tanulhatunk, amikor őt igazságtanuló megkínoznák, itt él ezzel a jogával. Él a kiváltsággal, amit Isten juttatott neki, hogy ne érje őt fájdalom. Ez nem gyávaság a részéről, ez bölcsesség az ő részéről. Tanuljunk meg mi is bizonyos jogokkal úgy élni bölcsen, amely Isten dicsőségére van. A kiváltságainkkal, előnyeinkkel, ha vannak pedig, ne hencegjünk, ne dicsekedjünk. Mindent járjon át az az alázat és az az etikusság, ami Pál életét átjárta. Mi lett a hatása ennek, hogy ő mondta, hogy ő római polgár? Hát mindenképpen az lett a hatás, hogy elálltak a kínzástól. Így mondja a Biblia, hogy megijedt az ezredes is, megijedt a százados is, hogy hát egy római polgárt meg is kötöztek, bilincseltek, ez se lett volna szabad. Kiderül, hogy aki törvényt sértett, az nem Pál, hanem pont azok, akik elfogták Pált igazságtalanul. Innentől kezdve bár börtönben marad ő, de mégis jó sora van, gondoskodnak róla, és élhet ezekkel a jogokkal, kiváltságokkal, amiket a római polgárjog nyújt. És egy picit álljunk meg ennél a római polgárjognál, a következő pontnál. A római polgárjog ott a birodalmon belül mutatta a hovatartozást. Hova tartozik az illető, kinek a védelme alatt áll. Biztonságot adott, védelmet adott, előnyöket adott az illetőnek, akinek volt polgárjoga, és Pál a Filippi levélben, onnan olvastam ugye az igénket, kihasználva a római polgárjognak a dolgait, egy csodálatos tanítást ad a mennyei polgárjogról. Abban a társadalomban, amikor ő megírta a Filippi levelet, mindenki tudta, mit jelent a római polgárjog, és abban a millióben, abban a környezetben képzeljétek el, hogy elkezd tanítani Pál arról, hogy mit jelent az Isten országának a polgárának lenni. Azt mondja, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. Ezzel elmondja Pál, hogy van egy mennyei ország. Egy mennyei ország, és nem mindenki tagja annak az országnak. Azok a tagjai, akik Jézus Krisztusban hisznek. És aki hisz Jézusban, befogadta az Isten egyszülött fiát, az kapott egy polgárjogot, ami hasonló a római polgárjoghoz, de sokkal nagyobb, hatalmasabb kiváltságokat, előnyöket ad, nagyobb biztonságot, örök életet, kegyelmet, az Isten gyermekévé lesz, aki Jézusban hisz. Ezt mondja el Pál a Filippi gyülekezetnek. Így kell értenünk ezt a drága mondatot. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. Valóban az Isten országának a polgárának lenni fantasztikus dolog. Aki Jézusban hisz a szíve mélyéből, az már nem az ördög országának a polgára, nem a bűnhöz tartozik, nem a sötétséghez, az okkultizmushoz, a babonákhoz, a démonoktól való félelemhez. Nem a paráznasághoz, a tisztátalanságokhoz, hanem az Isten országához tartozik. A kegyelem forrása a rendelkezésére áll. Az Isten gyermekévé lesz az ilyen ember hitáltal. És Isten vigyáz rá, úgy, ahogy a misszionáriusokra angyalok vigyáztak. Isten így vigyáz mireánk is, ha a mi szívünk Jézus élet. Különös védelemez, különös kiváltságok adatnak a hívő embernek. Hiszen egy mennyei atya gondoskodik róluk. Vajon melyik ország polgárai vagyunk? A sötétség országáé, vagy a mennyek királyságáé? Ha mi szívünk Jézusé, akkor ránk is igaz a pálapostoli ige, nektek pedig a mennyben van polgárjogotok, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. És mik az előnyök? Egy olyan különös világban élünk, ahol mindenki valami pluszt akar ígérni. Ha ránézel a boltban a polcokra, akkor extra adagok vannak még a fokrémes tubuson is, hogy akkor most 3 grammal több, akkor már extra kiszerelésnek számít a fokrém is, a mosópor meg minden. Nézzétek azt az előnyt, amit Isten ad. Végtelen szeretetével örök életet ad azoknak, akik Jézusban hisznek. Ádám és Éva bűnesete miatt mi mindnyájan el kellene vesztünk. A bűneink ellenünk szólnak. A lelkiismeretünk bennünket vádol. Vétkeztél. Áthágtad te is az Isten törvényét úgy, ahogy Ádám meg Éva. De Isten gazdag volt irgalomban. Elküldte Jézust. És ő szolgált érettünk a Golgotán, hogy a mi bűneink eltöröltessenek, és aki Jézusban hisz, örök életet kapjon. Ha véget ér a földi vándorút, akkor nincs mindennek vége. A ti szemetek ne csak a sírig lásson. Ne csak úgy építkezzetek a földi életben, hogy jut egy 70-80 év, aztán kész. Az igazi java azután kezdődik. Annak nem lesz vége. A földi élet homokszemnél is kevesebb egy örökké valósághoz képest. Nem a földi életre kell gyúrni. Nem a földi életre kell koncentrálni. Itt úgy kell élni, hogy Jézust megragadjuk hittel, hogyha letellik a földi vándorút, kezdődik az igazi. Az az élet, amelynek soha nem lesz vége. Az az élet, amely az Istennel való, az ő országában való, végtelen boldogsággal való élet. Sokszor elmondom temetéseken, mert nem sok ember tudja, és nem sok ember gondol bele ebbe a reménységbe, hogy az Isten országában nincsen halál, nincsen temető, nincsenek kórházak, ott nincsen betegség, ott minden tökéletes lesz. Élni fogunk örökkön örökké, de csak akkor, ha a mi szívünk Jézusé. Csak azoknak van mennyei polgárjoga, akik Jézus Krisztust szívükbe hitáltal befogadták. Ha mi szívünk nem ragadja meg Jézust, ha maradunk a népegyházi vallásos papíron keresztjén tömegekhez tartozóan, akkor nincsen mennyei polgárjogunk. Akkor van mennyei polgárjogunk, ha nem csak papíron vagyunk keresztjének, hanem a szívünkben is. Élő hittel, Jézusba vetett reménységgel, kegyelmet nyerve, mennyei állampolgárokként. Hogy lehetünk Isten országának az állampolgárai? A Biblia azt mondja, hogy a megtéréskor kapunk állampolgárságot. A megtérés egy lelkileg odafordulás Istenhez. Egyszer egy katonát, egy keresztény katonát kérdezett a felettese, hogy mi is az a megtérés, és jól megfelelt a keresztény katona, hogy a megtérés két katonai vezény szóhoz lehet hasonlítani, megállj, és hátraarc. Tényleg így van. Amikor az ember felismeri, hogy szükségem van Isten kegyelmére, hogy Isten nélkül megyek, akkor el fogok veszni a bűneim miatt, de ő szeretett, szolgált nekem Jézusban, és örök életet kínál, akkor az ember megáll, megtorpan azon az úton, amin addig Isten nélkül járt, és csinál egy hátraarcot. Csinál egy hátraarcot. Eddig mentem Isten nélkül, innentől Istennel. Ez a megtérés. És ha ez ott benne a lelkedben megtörténik, megtörtént, akkor te Isten gyermeke vagy. Nézd az Úr Jézust, Istennek a fiát, aki mindent megtett azért, hogy te mennyei állampolgár legyél. Hogy te az Isten országának polgára legyél. Mennyi mindent vállalt érted ez a Jézus? Emberré lett. Vállalt az emberi test minden nyomorúságát, fájdalmát, betegségét. Vállalta itt a földi életben az elutasítást, a szív összetörését, szeretetlen dolgok elhordozását. Vállalta, hogy őt mindennek el fogják mondani, csúfolni fogják, őt kiáltják ki a nagy bűnösnek, ő rá mondják, hogy feszíts meg, az egyetlenre, aki bűntelen volt. Az egyetlenre, aki szent volt. És ő hagyta, hogy elítéljék a mi bűneink miatt, megöljék a te meg az én bűneim miatt. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyulunk meg. Látja a te hitet szeme Jézust, aki szeretett téged és szolgált érted. Ha látja és hisz benne, akkor az övé vagy. Egy történettel zárom ma is. Egyszer egy huligán életű, kicsapongó, fiatal fiú meghallotta az evangéliumot. Befogadta azt. Átment a megtérésen az a huligán, és keresztjén ember lett. És mindig ment a lelki pásztorához, és mindig elkezdte kérdezni, szabad-e ezt csinálnom, szabad-e azt csinálnom. A lelkész jó lelki gondozó volt, tudta, hogy nem így kell neki mondani, hogy ezt csinálhatod, azt csinálhatod, hanem rábízta arra a békességre, ami a hívő ember szívében van. Ez a huligán a régi életében rettenetesen szerette a horrorfilmeket. Minden horrorfilmre elment a moziba. Volt megint a moziban egy horrorfilm, ment a pásztorhoz, szabad elmennem erre a horrorfilmre. És mondta neki a lelkésze, figyelj, elmehetsz, de vidd el magaddal Jézust. Komolyan vette a tanácsot ez a huligán, vett 2 jegyet a moziba, aztán beült. A film felénél kijött. Kérdezte tőle a jegypénztáros, hogy nem tetszett a film, nekem tetszett, de a barátomnak nem. Íme ez történik, amikor valaki Isten országának a polgára lesz. Meg fogjuk látni, hogy az az út, amit Jézus ad nekünk, az sokkal jobb, mint amit magunk járnak nélküle. Átéljük azt, hogy aki Jézus országának a polgára, sokkal magasabb követelményeknek és hatalmasabb áldásoknak az elhívásában van. Már nem kell úgy járnunk, ahogy istentelenségünk idején jártunk. Máshogy talál az ember békességet. Olyan úton, amelyen Jézus vezeti. Azon az úton, amelyen Isten békességet ad. Hova tartozik a te életed? Isten országának polgára vagy? Vagy ma ér téged a megszólítás, hogy jöjj és higgyél bennem, neked mondja Jézus ma. És akkor rád is igaz lesz az ige, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. Erre hív el az Isten. Higgy benne, tartozz hozzá, és élni fogsz örökké. Amen. Ének szóval válaszoljunk, testvérek, az ige hirdetésére, mégpedig a 372-es énekünk 6. versét énekeljük most. 372-es dicséretünk 6. versét énekeljük. Figyeljünk oda a szövegére is, hogy legyen az énekünk valóságos imádság, tehát 372-es ének 6. verse. Válasz minket magadnak élő templomul, vigyed mi könyörgésünket szent áldozatul. Maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Pál apostolnak olyan bölcsességet adtál, hogy korának római állampolgárjogát is felhasználta, hogy tanítson bennünket, és ott akkor az ottani keresztényeket mennyei állampolgárságra, az Isten országának tagságára. Arra csodára, hogy a mi életünk, bár elveszettek vagyunk, mégis megmentett élet lehet, Jézus Krisztushoz tartozhat, és megmentettként egyedül a te kegyelmedből élhetünk örökké. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád menekült, ezt nem vetett ki magadtól, nem küldöd el semmiképpen, És köszönjük, Urunk, hogy aki hozzád menekül, azt te befogadod, magadhoz vonod, országod tagjává teszed. Köszönjük, Urunk, hogy a hívő embernek mennyei állampolgársága van. És elmondhatjuk alázatosan, ha a mi szívünk Jézusé, hogy köszönjük, Urunk, hogy hozzád tartozhatunk, és a mennyország tagjai vagyunk. Áldott légy ezért a reménységért. Krisztusban azért a szolgálatért, amit végeztél értünk. Köszönjük bűneink bocsánatát és az örök életet, amelyet megígértél a benned hívőnek, a téged szeretőnek. Urunk, vondd magadhoz életünket, hogy az egészen a tied legyen. Adj nekünk élő hitet, hogy ne csak papíron legyünk vallásos keresztjének, ne csak látszat keresztjén legyen a mi életünk, hanem a szívünk mélyéig legyünk Jézus Krisztusban hívő emberek, akik őt követik, és azon az úton járnak, amelyet te tanítottál nekünk Krisztusban. Végezd el ezt a hatalmas munkát, csodát a mi szívünkben, életünkben, hogy a tieid legyünk, és élhessünk örökké. Köszönjük, hogy betegjeinket, a szenvedőket, a mélységben járókat rád bízhatjuk. Kérhetünk a szomorkodókért, kérhetünk mindazokért, akik kiáltanak hozzád. Nyújts ki kezedet gyógyításra, vigaszra. Az erőtleneknek légy ereje, a szomorkodóknak öröme és vigasza. Mindannyiunk életének megelevenítője. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz, és köszönjük, hogy most is meghallgattál minket. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bátran magában az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a 475-ös dicséret. Mind a három versét énekeljük, utána pedig majd fennállva a himnuszt kivonulás előtt. Tehát a záró énekünk a 475-ös ének, 475-ös ének, mind a három versét énekeljük, utána pedig fennállva a himnuszt. A 475-ös ének első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Dörgessetek, buzgó
szép út.